Kedves hallgatom! Olyan világban élünk, amely megromlott és beszennyeződött. Péter is beszél erről. Az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől. Péter második levele, második rész, 20. vers. Nagyon sokat hallunk korunkban a levegő szennyeződésről és víz szennyeződésről, de mit gondolunk az értelem beszennyeződéséről, mert állandóan fertőzik a pornográfiával és gonosz beszéddel? Mit szóljunk arról, hogy az emberek lelkét elkábítják mindezekkel? Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Nem rohanhatunk a sátán tömegével egész héten át úgy, hogy aztán az Úr népéhez csatlakozunk vasárnaponként. Futhatunk a világgal, de bizonyára nem jó társaságban futunk. A római levél 7. részében Pál leírja a keresztény életben folytatott küzdelmét. Lényegében ezt mondja: fölfedeztem, hogy a testemben semmi jó nem lakik. Rájöttem, hogy nincs elég erő az új természetemben. Amit nem akarok tenni, azt cselekszem. Amit az új természet tenni akar, azt ó természet akadályozza. Az ó természet visszaesik, és nem cselekszi a jót. Tehát valóságos összeütközés van a keresztény ember szívében, ameddig a világban él. Mindig harcol régi természetével, mert a régi természet e világot követi, amelyben élünk. Beágyazódott e világ programjába, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. János első levele, 2. rész, 16. vers. János ezt a három dolgot sorolja föl, ami a világban van. Ezek nem csak kísértések, amikkel találkozunk, ezek olyan kísértések, amiket a sátán, Éva és az Úr Jézus Krisztus elé vitt. A test kívánsága. Éva látta, hogy a fagyümölcsét jó lenne megkóstolnia, ha megéhezik, és az éppen ott volt előtte. A Szentírás elítéli a falánkságot és a test sok egyéb bűnét is. Annyi minden kívánatos a testnek. Ma túlzottan hangsúlyozzák a szexet az egyházban és az egyházon kívül, ez mind a testből fakad. A sátán ugyanezzel a kísértéssel környékezte meg az Úr Jézust. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Máté evangéliuma, 4. rész, 2. és 3. vers. Az Úr Jézus megtehette volna ezt. Az Úr Jézus Krisztus és köztem az a különbség, hogyha én a köveket kenyerekké változtathattam volna, azt gyanítom, hogy meg is tettem volna, de az Úr Jézus nem tette meg. Ő próba alá került azon a területen, ahol te és én is próba alá kerülünk, a test kívánságainak a területén. Kísértés szakad ránk, de a kísértésben még nincs bűn. Az a bűn, ha meghajlunk a kísértés előtt. Ugyanez az alapelv érvényes a szexre és a testi kívánságok egyéb területeire is. A szem kívánsága. Éva látta, hogy az a fa vonzó a szemnek. Gondolj arra is, hogy a sátán megmutatta az Úr Jézus Krisztusnak e világ minden országát. Hadd mondjam neked, hogy ezek az országok nagyon vonzóak, és a sátán kezében vannak. Az istentelen filozófia próbálja uralma alá vonni a mai világot. Eljön egy nap, amikor előáll az Antikrisztus, eljön, hogy a sátán nevében uralkodjék-e világ fölött. Az a világ, amelyben élünk, nagyon vonzó. Hatással van ránk minden igézetével, minden szépségével és minden emberi dicsőségével. Az élettel való kérkedés. Éva látta, hogy az apa kívánatos azért, mert bölcsé teszi az embert. Sokan szeretnek dicsekedni a családjukkal. Büszkék azért a tényért, mert nagyon ősi családból származtak, és bizonyos emberfajhoz tartoznak. Számos emberfaj van, amelyre büszkék az emberek. Ezzel állt elő Hitler a németek előtt egy ilyen elmélettel, és ez alkalmazható bármelyik fajra. Ez az élettel való kérkedés. Emiatt érezzük magunkat felsőbbrendűnek másoknál. Ez még a vallás területén is megtalálható korunkban. Találkozom szentekkel, akik úgy érzik, hogy ők szuperszentek. Ahogy valaki mondta, szívből jóvá hagyom Biblia tanulmányozási programját a rádióban. Valójában anyagilag is támogatta a programunkat, hogy segítsen ennek folytatásában. Ezt mondta, tudom, sokan hallgatják, és szükségük van rá. Aztán nagyon őszintén elmondta, én nem hallgatom. Úgy érezte, hogy neki nincs szüksége rá, mert ő már beérkezett, és már nagyon érett keresztény. Természetesen ez azt bizonyítja, hogy nagyon is éretlen keresztény, amikor így beszél. A sátán odavitte az Úr Jézust a templom csúcsára, és ezt mondta, vesd alá magad, nagyon sokan látni fogják, és bemutatod neki felsőbbrendűségedet. Talán éppen ünnepi időszak volt, amikor sokan láthatták volna őt, de az Úr Jézus sohasem vitt véghez csodát felsőbbrendűségének bemutatására. Ez az a három ajánlat, amit a világ nyújt neked és nekem ebben a korban. De amikor a lakomázás az életünk célja, amikor a szépséget tűzzük magunk elé, vagy amikor ezt próbáljuk tenni a vallásunkkal, akkor a lehető legtorzabb életszemlélethez jutunk. Ezek a világból származnak, és éppen ezért halálosak. Azt olvassuk, hogy nem szabad szeretnünk ezeket, mert Isten megveti őket, és ő majd elpusztítja ezt a világrendszert. Mi a mi ellenségünk? A világ, a test és az ördög. Ez ugyanaz a kísértés, amivel a sátán kísértette Évát és az Úr Jézust. Nem változtatott taktikáin. Ugyanezeket a kísértéseket hozza elénk is, és óvakodnunk kell tőlük. Most János indokolja, hogy miért nem szabad szeretnünk ezt a világot. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. János első levele, második rész, 17. vers. Mindig örömmel megyek Angliába, és meglátogatom az ilyen helyeket, mint a Londoni Tower, a Tewkesbury kastély, a Warwick kastély, a Hampton udvar, a Windsori kastély és a Canterbury székesegyház. Sok embernek az őse onnan származott, de azok az emberek vérszomjasak, kegyetlenek, hiúk és világiasak voltak. Csak gondolj arra, hogy 8. Henrik elvette a Hampton udvart Woolsey bíborostól, aki maga építette fel. Szegény öreg Woolsey bíboros ezt mondta, amikor haldoklott. Bár csak úgy szolgáltam volna Istenemet, mint ahogy királyomat szolgáltam, akkor ma nem lennék itt. Amikor 8. Henrik megunta a feleségét, mert számos felesége volt, akkor csak elküldte a Londoni Towerbe, hogy fejezzék le. Ma már semmit sem látsz ebből, mert a világ elmúlik. Milyen hangosan beszél a Londoni Tower a vérontásról, az élettel való kérkedésről és a test kívánságairól. A szem kívánságairól is, milyen szép a Windsori kastély és a Hampton udvar. Még a virágok rendezését is Sir Christopher Wren, az a csodálatos építész készítette, aki a Szent Pál katedrálist is építette. Az a dicsőség már mind a múlté. Anglia csak harmadrendű hatalom a világon napjainkban, és esetleg már harmadrendű hatalom sem. Mindez elmúlt, és a világ kívánsága semmivé lett. Hol van 8. Henrik kívánsága napjainkban? Ott van valamelyik sírban. Csak gondolja az összes dicsőségre, ami el van temetve Westminsterben. Mindez a múlt martaléka. Amikor visszatekintek ifjú koromra, azt gondolom, hogy bárcsak visszamehetnék oda, és visszanyerhetném napjaimat, erőmet, amivel akkor rendelkeztem. Bárcsak föl tudnám használni Istennek azt, amit elpocsékoltam, amikor fiatal voltam. A világ pedig elmúlik, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Miért nem fáradozol maradandó értékekért, amiknek van állandóságuk, és amik örökké tartanak? Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. János 1. levele, 2. rész, 18. vers. A gyermekeimnek fordított szó itt egy kissé eltér attól a szótól, amelyet a 12. versben találunk. Ott a vonzalom kifejezése, és mindenkit magában foglal, aki beleszületett Isten családjába. A gyermekek Isten kicsinyei. Itt ezek a kisgyermekek jelölik a lelki tapasztalatokban első fokon állókat. Róluk olvasunk a 12., 13. és 14. versben. Az apák vannak a csúcson, aztán jönnek a fiatalok, és végül a csecsemők. Itt János megint a csecsemőkről beszél. Az újszülöttek még nem nőttek föl. Végig mennek-e világon, és van rá esélyük, hogy megbotoljanak-e három közül valamelyikben, amelyeket János csak éppen most említett. Itt az utolsó óra. Az utolsó napokban élünk ezen a földön. E korszakot már régóta utolsó időnek kell tekintenünk. Ez az a korszak, amikor Isten kihív egy népet az ő nevéhez. Ebben a korszakban bármikor kijelentheted. Most van a kellemes idő. Ma halljátok meg az ő szavát. Miért kell sürgetnünk az embereket az üdvösségük érdekében? Azért, mert lehet, hogy holnap már nem leszel ezen a földön. Holnap talán már nem hirdetik az igét a rádióban. Lehetséges, hogy nem leszünk itt a környezetedben. És nagyon fontos, hogy most hirdessük az igét. És fontos, hogy meghallgasd, és kövesd az Úr szavát. Amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Sok Antikrisztus jelent meg már János napjaiban, de jön még az Antikrisztus. Itt értünk Antikrisztuson. Azt hiszem, ezt a szót sokan félreértik, és ennek eredményeképpen azt a személyt is félreértik, akit majd Antikrisztusnak neveznek. Az Antikrisztus egy szó összetétel. A Krisztus szó elé az anti elöljáró szó kerül. Fontos látnunk, hogy az anti szónak két jelentése van. Először azt jelenti, hogy ellene. Az anti azt is jelentheti, hogy helyette, utánzásképpen. Ezért lehet valakinek a pótléka. Tehát lehet egy nagyon jó pótlék, vagy csak ürügy valamire. Most az a kérdés merül föl, hogy az Antikrisztus hamis Krisztus, vagy pedig Krisztus ellensége. Hova helyezi a Szentírás a hangsúlyt? János 1. levelében számos utalás van az Antikrisztusra, de ebből a versből csak arra következtethetünk, hogy lesz Antikrisztus, és hogy már sok Antikrisztus volt János napjaiban is. Miről ismerték fel az Antikrisztusokat? Az Antikrisztusok tagadták Krisztus istenségét. Ez az Antikrisztus elsődleges meghatározója, amiről János 1. levele ír, ahogy majd látni fogjuk, amikor a 22. vershez érkezünk. Azt hangoztatja János 1. levele, de emlékezhetsz arra, amit az Úr Jézus mondott. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus. Máté evangéliuma 24. rész 5. vers. Ez az Antikrisztus, aki Krisztus helyett áll elő, és azt állítja, hogy Krisztus. Személyesen úgy vélem, hogy a korszak végén két személy fogja betölteni ezt az előképet. Lesz egy Krisztussal szemben álló személy, aki azt állítja, hogy ő Krisztus. A Szentírás ezt bemutatja a Jelenések könyve 13. fejezetében is. Ott vadállatként jelenik meg, aki a tengerből emelkedik fel, és a sátán hívja elő. Ez egy politikai vezető lesz, és határozottan Krisztus ellen támad. Van egy másik fenevad is, aki a száraz földről jön elő. Bárányként jelenik meg, de báránybőrbe öltözött farkas. Úgy színleli, mintha Krisztus lenne, aki Isten báránya és elveszi a világ bűneit. Az egy vallási vezető lesz. A politikai uralkodó a pogányok világából, a régi római birodalomból áll elő. A vallásos vezető Izrael népéből jön ki, de nem fogják őt elfogadni, mint mesiásukat, amíg rájuk nem erőlteti magát. Tehát két személyről van szó, akik együttesen felelnek meg az Antikrisztus személyének. A korszak végén jönnek, és mindkettőnek a neve Antikrisztus lesz, az egyik Krisztus ellen támad, a másik Krisztus helyett áll elő. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. János 1. levele, 2. rész, 19. vers. Ez egy nagyon ünnepélyes nyilatkozat. János azt mondja, hogy azokban a napokban lesznek olyanok, akik keresztényeknek színlelik magukat, és minden külsőségük megvan hozzá, hogy ilyeneknek lássanak. A keresztény nevet viselik, és így mutatkoznak be valamelyik helyi gyülekezetben, valamelyik egyházban. Már megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Már vették a kenyeret és a poharat az úrvacsorai istentiszteleten. De János azt mondja, hogy meg lehet állapítani valakiről, hogy Isten gyermeke-e vagy nem. Aki nem igazi keresztény, az előbb-utóbb lelepleződik, és elhagyja Isten gyülekezetét. Elfordul a keresztényektől, a hívők testületétől, és visszamegy a világba. Ezt látjuk Péter 2. levelében, amit a tékozló malac példázatának nevezek. Péter abban a levélben arról beszél, hogy a megfürdött disznó sárban hempereg. Péter 2. levele, 2. rész, 22. vers. A fiú nem csak a disznóólig jutott el, hanem egy kismalac még meg is fürdött. Egy kismalac elment az atya házához, nagyon vallásos lett, megtisztult, és egy kis rózsaszínű szalag került a nyakára. A fogát is megmosták a legújabb fogkrémmel, de rájött, hogy neki nem tetszik az atya háza, mert malac volt. Tehát egy napon ezt mondta: fölkelek és visszamegyek az én apámhoz, az öreg disznóhoz. Az az öreg disznó lent volt a legnagyobb sárban. A kismalac hazament, és amikor meglátta őt a nagymalac, kezdett visítani, ugrándozni, és a kismalac pontosan mellette belevetette magát a sárba. Miért? Azért, mert malac volt. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Ez kemény, kegyetlen nyilatkozat, de kitűnik, hogy nagyon is helyén való. Sokan keresztényeknek vallják magukat, de valójában nem keresztények. Gondolj arra, amit az Úr mondott Júdásról: de íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Lukács evangéliuma 22. rész, 21. vers. Éppen ott, az első úrvacsorai istentiszteleten volt egy áruló, Júdás Iskáriótes, aki egyike volt a tanítványcsoport tagjainak. Ezt olvassuk János evangéliuma 6. részének 70. versében. Nem én választottalak-e ki titeket, a 12-t? Egy közületek mégis ördög. Júdás sohasem volt más, jól lehet apostolnak nézett ki, apostolként cselekedett, és még erőt is kapott, hit és csodákat vitt véghez. Kiment a többiekkel, és ők sem tudták leleplezni, hogy hamis tanítvány, de az volt. János nagyon ünnepélyes és komoly nyilatkozatot tesz itt, és ez a nyilatkozat ma nekünk szól. Az Úr Jézus ezt egy nagyon vallásos embernek jelentette ki. Újonnan kell születned. Azon az éjszakán ezt mondta Nikodémusnak. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliuma 3. rész, 3. vers. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy minden igével szólsz hozzám, és most azt az üzenetedet újítod meg, hogy újonnan kell születnem ahhoz, hogy megláthassam Isten országát. Segíts szent lelked által, hogy újjászületett életet élhessek, és ennek gyümölcseit mutassam be e világ előtt is, a te dicsőségedre. Amen.